Istennek az az igéje, amely által szól hozzánk. Ebben az órában meg van írva a Péter apostolnak első levelében, a második rész 4-től 9-ig terjedő verseiben. Péter apostol első levelének második részéből a 4-től 9-ig terjedő verseit olvasom. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott, becses szegeletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegeletkővé lett, a botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul fogadott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Eddig tart az alapige. Keresztény testvéreim, húsvét és pünköst között az egyházi évben különböző találkozásokról olvasunk a Szentírásban, már ha ezeket a szakaszokat választjuk ki, akkor először is a feltámadott Úr körül a tanítványokról, elsősorban az asszonyokról olvasunk, akik húsvét reggelén, majd pedig a további napokban titokzatos módon találkoznak a föltámadott Úrral, és az, ami addig számukra ígéret volt, talán még reménység is volt, hogy az, akit majd megölnek, és aki meghal, az új életre támad, számukra ez a hit valósággá, a találkozásból fakadó bizonyossággá válik. Csak hogy a kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel? Mit kezdünk azzal, hogy sok, úgymond hitre és személyes találkozás által személyes hitre jutó ember hogyan szerveződik közösségbe? Mert az első tanítványok, az első apostoloknak a példája már mutatja azt, hogy senki sem lehet önmagában hívő ember. A hívő ember olyan, mint maga az élet. Az élet élni akar, az élet sokszorosodni akar, az élet ki akar terjedni, az élet életet akar fakasztani. És ilyen a hit is, hogyha a számunkra nem csupán egy dogmatikai tétel, egy hitigazságokat tartalmazó könyv, amit néha-néha kézbe veszünk, belelapozunk, aztán amikor olyat látunk benne, ami nekünk nem nagyon tetszik, akkor gyorsan tovább lapozunk, nem olvastuk ezt, nem nekünk szól, meg ha esetleg el is időzzünk nála, akkor arra gondolunk, hogy az anyósomnak, na annak szól ez az ige, vagy éppen a gonosz szomszédasszonyomnak. Keresztény testvéreim, a keresztény hit az nem igazából ilyen, még akkor is, hogyha vannak még nekünk is ilyen pillanataink, amikor legszívesebben lapozni szeretnénk. Valljuk be. A keresztény hit viszont olyan, amely keresi a másik keresztény embernek a társaságát. Ahogy John Henry Newman, anglikán pap, későbbi katolikus bíboros mondta, mondogatta újra és újra, cor ad cor loquitur, a szív a szívhez szól. És az egyik legnagyobb kegyelme a Jóistennek az, hogy megtapasztalhattam az elmúlt évek során, hogy teljesen mindegy, hogy keresztény emberek milyen háttérrel rendelkeznek, milyen egyházi hovatartozással és genetikával vannak ellátva, hogyha Krisztus él bennük, akkor ezek a keresztény emberek egy egyházba, egy közösségbe, egy gyülekezetbe tartoznak, az élő Krisztusnak a közösségébe. Csak hogy hát ez a közösség azért nem mindig szép, rózsás és rózsaszín. Az első keresztényeknél, akik még ott érezték maguk körül Jézusnak a lehelletét, mondhatnánk, már ott elindulnak azok a konfliktusok, azok a nehézségek, amelyek hát, mivel emberek vagyunk, mindenkinek az életében és minden közösségnek az életében elő szoktak fordulni. Azt olvastuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy a zsidók és a görögök között konfliktus támad, mert az egyik úgy érzi, hogy őt elhanyagolják. Milyen emberi érzés, és milyen emberi magatartás. Kinek ne fájna az, hogy nem vesznek rólam tudomást. Vagy úgy érezzük, hogy úgy leírnak, és akkor úgy, hát néha-néha még úgy immel-ammal eszünkbe jut, és akkor, ha rossz a lelkismeretünk, akkor küldünk neki karácsonyra egy köszöntőt, mert már egy éve nem beszéltünk vele. Mindenkinek fáj, ha elhanyagoljuk. És ilyen jellegű belső konfliktusok kezdik el az első gyülekezetet ott Jeruzsálemben is belülről emészteni. És milyen nagy dolog, hogy nem szakadás történik a zsidók és a görögök között. Nem azt mondja az egyik, hogy na tudod mit, hát ha te elhanyagolsz engem, akkor fogom magam, és majd alapítok én magamnak gyülekezetet. Mai gondolkodással, mai mentalitásunkkal sokszor ez lenne a reakció. Nehéz, továbbállok feleségemmel, férjemmel, nehéz az élet, nehezek a mindennapok, egy papír köt bennünket csupán össze, hát el lehet annak a papírnak is a végét. Testvéreim, kitartás, valamilyen szinten és valamilyen ponton, és az első gyülekezetnek a csodája az volt, hogy még mielőtt elmérgesedett volna a konfliktus, megpróbálják megoldani. És ez azzal kezdődik, hogy kimondjuk, hogy mi a gond. Nem lenyeljük, és ilyen álkeresztényi alázatosságból és szeretetből, hát nem mondjuk, mert nem akarjuk, mert megsértjük, mert akkor mit fog rá mondani, meg akkor ki tudja. Nem. Ha igazságtalanság történik a keresztény gyülekezetben, azt ki kell mondani. Mert ez a gyógyulásnak az első útja. És miután verbalizáljuk, kimondjuk, szavakba öntjük, inkarnálódik az ige, abból születhet a megoldás. És a megoldás itt ebben az esetben, amit olvastunk az apostolok cselekedeteiben, illetve a problémának a gyökere az volt, hogy túl sok volt a munka. Az első apostolok nem csak imádsággal töltötték az idejüket, nem csak ige hirdetéssel töltötték az idejüket, hanem még ők voltak azok, akik az asztal körül is tevékenykedtek és kiszolgálták a másokat, és főztek rájuk, és a többi, és a többi. Sok volt a munka. És az apostolok belátták, hogy ha ez így fog tovább menni, akkor előbb-utóbb, mai szóval, egy burnoutba fog torkolni az ő lelkesedésük. Mert ez a második, amit fel kell ismerni, hogy igen, véges erővel rendelkező emberek vagyunk. Még akkor is, hogyha királyi papság vagyunk, még akkor is, hogyha a Szentlélek temploma vagyunk, mindenkinek az ereje, az ideje és a türelme is véges. És úgy kell megtanulni gyülekezetet is építeni, hogy ne lejárt keresztényekként, elamortizálódott keresztényekként építsük a gyülekezetet, hanem még az utolsó óra előtti percekben tudjunk megállni, tudjunk leállni, nem elmenni, nem elmenekülni, de megállni és leállni azért, hogy a baj ne legyen még nagyobb. És hogyha verbalizáljuk a problémát, és hogyha megállunk, és elemezzük, kielemezzük, hogy mi a probléma gyökere, akkor lehet megoldást is találni. Testvéreim, ezt nem egy menedzsment könyvben olvastam idejövet, hanem itt a Szentírásban. Milyen megdöbbentő, hogy az, amit manapság tanult emberek, nagyon sok ezer frankért elmondanak kevésbé tanult és kevésbé járatos embereknek, itt egy egyszerűsített fokon az első apostolok már ezt megélték, és így próbáltak élni. A probléma tehát az volt, hogy elforgácsolódott az erejük és az idejük. Az ima, az igehirdetés, és úgy mondanánk mai szóval a diakónia, a közösség szolgálata között. És akkor itt következik be egy döntő pont. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi a fontosabb. Mert mindent nem lehet. Még egy Péternek, még egy Jakabnak, még egy Jánosnak sem. Mindent nem lehet. Amit ma úgy neveznek, hogy du musst Prioritäten setzen, hát már akkor is ez egy aktuális kérdés volt. És akkor az apostolok önmagukban néznek, talán megvizsgálják a karizmájukat, megvizsgálják azt, hogy a lélek mire indítja őket, és belátják, hogy nekik a lényegre kell összpontosítani. És a lényegnek az ellentétje nem a lényegtelen. A diakónia az nem egy lényegtelen dolog. Az a keresztény gyülekezet, amely nem végez diakóniát, az nem keresztény gyülekezet. Mert az első keresztény gyülekezet óta az egyház tevékenységének a szerves része, hogy odafordulok az elesettek, a betegek, a szegények, a menekültek, és minden olyan bajban lévő ember iránt, akit elémbe hoz az Isten. Ezzel együtt mindenkinek az egyház közösségében tudatosítania kell azt, hogy mire van hivatása, és mi a feladata. És így fogalmazzák meg az apostolok, hogy itt kétfajta megoldás kell. Az egyik az, amit megint csak manapság divatos elmondani, kimondani, és helyes. Delegálni kell. Egy személyben az a kor, amikor lelkipásztorként például egyedül egy gyülekezetet menedzselt is, és lelkitámaszt is tudott nyújtani, és betegeket is tudott látogatni, és hittanórát is tudott tartani, és konfirmáció felkészítőt is tudott tartani. Ennek a kornak ti látjátok ezt a legjobban, hiszen nap mint nap szembesültök ennek a nehézségeivel, ennek a kornak vége. Tehát ennek a kornak már akkor vége volt, itt 2000 évvel ezelőtt, az első apostolok idejében. Delegálni kell. Ezért bíznak meg 7 embert, kvázi a 7 első diakónust az egyházban, hogy akkor végezzétek ti az asztal körüli szolgálatot. Miért? Nem azért, mert derogál, nem azért, mert nem fontos, nem lényeges, hanem azért, mert egy gyülekezet akkor fog jól működni, mint bármilyen más közösség. Egy család is, egy munkahely is, egy cég is akkor fog jól működni, ha mindenki azt végzi és azt végezheti, amire hivatása van. Ahol a szíve lángol érte, hogy alig várom, hogy újra főzhessek, újra igét hirdethessek, újra meglátogathassam a betegeket, újra és újra és újra és újra. Ha minden foghúzással kell végezni, már megint, ebből soha nem lesz virágzó közösségi, keresztényi és családi élet sem. És persze, hogy vannak olyan feladatok, amiket el kell végezni, mert hát el kell végezni. Nem tudom, hogy ki szeret közületetek mosogatni, hát én biztos nem szeretek, de hát el kell végezni, mert hogyha nem mosogatok, akkor előbb-utóbb nem tudok bemenni a házba. Tehát testvéreim, amire a lélek nekem adományt, karizmát teológiailag, ajándékot, lelkesedést, tüzet adott, azt kell megkeresni, azt kell feltárni az életünkben, mert minden egyéb, persze pénzt lehet mindennel keresni, de boldogságot nem. És biztos vagyok benne, hogy az önös, a saját örömünk és boldogulásunk, milyen érdekes a magyar szó, a boldogság és a boldogulás egy szellemi, lelki dimenzió és egy anyagi dimenzió, az ugyanarról a tőről fakad. Mert azon lesz áldás, azon a munkán lesz áldás, ahol a szíved is teljes mértékben ott van. És akkor az apostolok azt mondják, hogy két dolog adott nekünk. Sok mindenhez nem értünk, lehet, hogy az asztal körüli munka se az erősségünk, éppen ezért adjuk ezt a feladatot oda másnak. Két dolog. Imádság és az ige hirdetése. És nagyon fontos ez a sorrend. Mert nagyon sokszor még mi lelkészek, lelkipásztorok, teológusok, papok is felcseréljük a sorrendet. Minden az imádsággal kezdődik. És az imádság alatt nem azt értem, az imádságon nem azt értem, hogy elmondom az előre megírt formális, ilyen-olyan imákat. Lehet azokat is, kell is azokat is néha mondogatni. Az imádság, és erről talán már beszéltünk itt, az imádság az Istennel való legintimebb, legmélyebb és legszentebb beszélgetés. Amikor megfeledkezek, és olyan helyzetet teremtek, amelyben megfeledkezhetem minden külső nehézségről, és abban az 5 percben, abban a 10 percben, abban a fél órában csak Istennel vagyok együtt. És minden más kizárok az életemből. Sokan kérdezik és keresik a hivatásukat, hogy vajon mit tartogat számomra az Isten? Vajon mi az én karizmám? Miért nem kérdezed meg az Istentől? És még a választ is meg kéne várni. És az ő szavát is meg kéne hallgatni. Meg kéne hallani. És ez nem úgy működik, hogy majd Isten bekopog, és akkor kér tőled egy időpontot, és akkor majd 2 hét múlva találkoztok 4:30-5 között, és majd elmondja neked, hogy mi a hivatásod. Rászánod-e nap mint nap azt az időt? És ez idő, ez nem másodpercek, és nem fél percek, és nem sóhajok. Jaj, megint imádkoztam egyet. Nem, testvéreim, ez egy konkrét, ugyanúgy, mint a reggeli, az ebéd és a vacsora. Minimum 3-szor egy nap, de lehet, hogy még 5-ször is. Táplálkozunk, eszünk, és azt sem egy fél percben bonyolítjuk le. És szánok-e az Istenre, a vele való beszélgetésre, elcsendesedésre, ott a belső szobában, legalább egy fél órát, legalább egy nap. Nem számháborúzni akarok természetesen, de tudatosítani azt, hogy mindennek, a keresztény élet minden dimenziójának az alapja, ez az Istennel való időtöltés, imádság. És ebből fakad a következő, amit úgy olvasunk, vagy arról beszélnek itt az apostolok, hogy az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Hát mit tudok én hirdetni, hogyha nem fordulok oda először az Istenhez, és nem kapok tőle üzenetet? És nem az az üzenet, amit letöltök az internetről prédikációt, és felolvasom egy gyülekezetben. Ilyet is hallottam már. Én magam, itt Bernben, reggel voltam egy istentiszteleten, ugyanazt a prédikációt mondta el egyik pap, délután voltam egy másik templomban, egy másik gyülekezetben, egy másik papnál, ugyanazt mondta el, szóról szóra. Milyen üzenet ez? Persze Isten csodásan működik, és még ebből is ki tud valamit varázsolni, és ki tud nekünk a mi számunkra valamit mondani. Mert hál' Istennek, amikor a lelkipásztor megszólal, akkor nem a saját okosságait, próbájait elmondani, hanem valamit, amit az Isten az ő szívére, a szívébe adott az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben, és az szólal meg jobb esetben. Testvéreim, az imádság és az ige hirdetés ebben a sorrendben. De legyen ez nem csak a lelkészek és a papoknak a feladata, hanem mindannyiunk feladata is. Mert királyi papság vagytok, ahogy olvastuk Péter első levelében. Na ezt ne delegáljuk. Se az imádságot, se az igeolvasást. Mert hogy a papot azért tartjuk, mint a kutyát, a szájáért. Nem. Senki sem kerülheti ki előbb vagy utóbb az Istennel való szembenézést. És áldott az az ember, és áldott az az élet, amely nem az élete utolsó pillanatában majd, amikor színről színre látjuk, hanem már hamarabb is elkezdte ezt az Istennel való beszélgetést, amit imádságnak nevezünk. És ezután is ebből fakad a harmadik dimenziója a keresztény gyülekezet életének, amit így szoktunk nevezni, hogy diakónia, az asztal körüli szolgálat, más szóval a cselekvő szeretet. Ez a helyes sorrend, mint ahogy az ige testé lesz az inkarnációban, mint ahogy ha visszamegyünk a teremtés történetéhez, akkor az Isten, aki az logosz, aki az ige, ő belőle, ő lesz a teremtésnek, a világnak a forrása. Mindig az ige van az első helyen, de az ige testé akar lenni. Valósággá, tapinthatóvá, megfoghatóvá, kitapinthatóvá akar válni az életünkben. Ezért minden ige hirdetés, amely nem torkollik bele abba, hogy testvéreim, ne fordítsuk el a figyelmünket és a tekintetünket a felebarátaink, a bajba jutottak, a nyomorultak és más emberek előtt. Az az ige hirdetés nem érte el a célját. Mert ez az, ami az arany fedezete, ami ige hirdetésünknek, ami az Istennel való párbeszédből származik, és a Szentírás olvasásából származik, hogy az ige testé legyen. A kolozsvári teológiának szószéke, szószék fölé ez az egy mondat van, szép aranybetűkkel felvésve, odaírva, verbum caro factum est. Ez a karácsonyi történet János szerint, és az ige testé lett. És tudjuk, hogy lakozott mi közöttünk azért, hogy mi az ő, az Isten fiai lehessünk, hogy világíthassunk a sötétségben. Ez a keresztény cselekvő szeretetnek a mindennapja, az apró pénzre váltása, hogy legyen hozzá erőnk, és ne rezignált módon, besavanyodott keresztényként mormoljuk imáinkat. Van-e hozzá erőnk? Nem sokára pünkösdöt fogunk ünnepelni. Annak a léleknek az ünnepét, aki bennünk él, és megszólal, és kiált, és felemel, és vigasztal, és bekötöz, akkor, amikor megfáradunk, amikor úgy érezzük, hogy mellőznek, akkor, amikor úgy érezzük, hogy az erőnk már-már a végét járja. Mert még a legfiatalabbak is megfáradnak, mondja Ézsaiás, ha jól emlékszem. De akik az Úrban bíznak, azoknak az ereje megújul, és majd kitárják, mint a sasok, a szárnyaikat, és újra elkezdenek szárnyalni. Ott az Isten közelében, és úgy, hogy a sas is, a madarak is, majd újra és újra visszatérnek a földhöz. Ilyen legyen a keresztény élet, Istenhez és vissza a földre az emberekhez. És akik így élik az életüket, ilyen hullámként, azoknak lesz erejük a következő emberi találkozáshoz, és amikor már úgy érzik, hogy ezek a találkozások kezdenek az idegeikre menni magyarul, akkor újra vissza tudnak menni Istenhez. És újra ott tudják hagyni a mindennapoknak a gondjait és kilátástalanságait, mert tudják, hogy honnan jövök, és hová tart az életem. Isten adjon nektek is, nekem is ilyen napokat húsvét és pünköst között, várva a lélek kiáradására, várva arra, és bízva abban, hogy a lélek bennünk él, és kiáltja Abba, Atyánk. Amen.